96,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa karácsony ünnepén a Szent Péter Bazilika központi lodzsájáról Urbi et Orbi áldást adott Rómának és az egész világnak. Ünnepi üzenetében Jézus Krisztust, a Szent Atya, a béke fejedelmének nevezte, aki szegénységben született, hogy megszabadítsa az embert a bűntől és a gyűlölettől. Imádságra hívott a háborúk sújtotta térségekért, különösen a Közel-Keletért, Ukrajnáért és a világ elfeledett konfliktusainak áldozataiért, valamint a szenvedőkért és a menekültekért. A pápa hangsúlyozta, a béke nem erőszakkal, hanem megbékélt szívekből, igazságosságból és párbeszédből születik. Karácsony örömhíre mindenkié. Krisztus nem elítélni, hanem megmenteni jött. A szent év végéhez közeledve kiemelte, bár a szent kapuk bezárulnak, Krisztus mindig nyitott kapu marad. Karácsony örömhíre maradandó, Isten nem elítélni jött, hanem megmenteni, és mindenkit meghív a béke építésére. 14. Leó pápa ezután a világ számos nyelvén boldog karácsonyt kívánt az embereknek. A karácsony ünnepének üzenete az idő egészét átfogja. Kezdet, múlt és jelen találkozik benne, mondta Ternyák Csaba egri érsek december 25-én az Egri Bazilikában. Hozzáfűzte, a szentírási olvasmányok arra hívnak, hogy Jézus születését ne elszigetelt eseményként, hanem az üdvösség történetének beteljesedéseként lássuk. Az ige már a teremtés előtt létezett, Krisztus által lett minden, és ő az, aki belépett a világba, hogy új kezdetet adjon az emberiségnek. Jézus születésével új korszak kezdődött, amely ma is tart. Ez a kegyelem ideje, amelyben Isten folyamatosan jelen van népe életében. A főpásztor kiemelte, Szent János evangéliuma arra figyelmeztet bennünket, hogy Krisztust nem mindenki fogadja be. Az ember gyakran félelemből és önzésből zárkózik el Isten szeretete elől, pedig Isten nem elvesz, hanem ajándékozni akar. Aki megnyitja előtte a szívét, az Isten gyermekévé válik, mondta Ternyák érsek. Az a Jézus, aki az első karácsonyon megszületett, képes mindenféle lehetetlen, emberileg tehetetlennek tűnő életvihar közepette is nagy csendességet teremteni, mondta Steinbach József református püspök karácsony napján Balatonalmádiban. A Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke a Balatonalmádi Református templomban tartott ünnepi istentiszteleten Márk evangéliumából idézte fel, hogy amikor Jézus egy viharba került hajón ráparancsolt a forgó szélre, az elállt, a vihart nagy csendesség követte. Steinbach József azt mondta, bizonyos életszakaszokban a mi lelkünk is beesteledhet, és úgy érezhetjük, hogy holtponton vagyunk. Erről mozdítanak ki Jézus szavai, hogy menjünk át a túlsó partra, hangsúlyozva a többes szám jelentését, hogy vele együtt menjünk, ne egyedül, Jézus vezessen minket. Több mint 1000 tartós élelmiszert és tisztálkodószereket tartalmazó ajándékcsomagot osztanak szét karácsonykor a Máltai Szeretetszolgálat hajléktalan ellátással foglalkozó intézményei a fővárosban és környékén. Az ajándékcsomag a fedél nélkül élő emberek igényeihez igazodva konzerveket, szaloncukrot, papírzsebkendőt, dezodort és kulacsot tartalmaz. A Máltai Szeretetszolgálat munkatársai és önkéntesei a csomagokat többek között az Adni Öröm akcióban kapott adományokból állították össze. Karácsonyra visszavárják a zarándokokat és a turistákat Betlehembe, Jézus születésének helyére, a gázai háború miatti 2 éves szünet után. Az ünnep előtt néhány nappal Pier Battista Pizzaballa bíboros Jeruzsálem pátriárkája a háború kitörése óta 4-szer, 3 napra a gázai övezetbe látogatott, ahol találkozott az övezet keresztény közösségével. Végül az időjárásról. Északkelet felől fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. A nap egyre több helyen kisüthet. Az ország délnyugati felén még erősen felhős borult lesz az idő. Ott még előfordulhat szűnő jelleggel gyenge csapadék. A hőmérséklet 0 és plusz 7 fok között várható, késő estére mínusz 6 és plusz 3 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink, a következő percekben a Török Szent Miklósi Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Általános Iskola Óvoda Iskola Rádiós műsorát hallhatják, amelyben Gárdonyi Géza Csordásség Karácsonya című novelláját a gimnázium tanárai Igrici Klára Róza, Csőkéné Felsőbényi Andrea, Luca Brigitta, Ország László, Kiszej Márton, Molnár Csaba és Buczko Erika Mária, valamint Bordás Péter atya olvassa fel.
Gárdonyi Géza, Csordásség karácsonya. Hárman ültek karácsony szent estéjén az asztalnál. A csordás, meg a felesége, meg az öreg András, a csordásnak az apja. Az öreg András valamikor szintén csordása volt az uraságnak. Teljes 60 esztendő által egyfolytában. Ők nem kártyáztak vacsora után, hiszen vének már mind a hárman. Csak épp, hogy egy kis házfateát főzött az asszony vacsora utánra. Azt iddogálták, cukron égetett szilvapálinkával iddogálták. Majd csak holnap kerül egy kis bor is az asztalukra. Marcsa asszony hozza. Marcsa asszony bent szolgált valamikor a kastélyban. Így ünnepeken most is bent dolgozik a konyhán délig. Onnan hozza meg majd holnap is az ünnepi ebédet, úgy 2 óratájt. Egy kis pintborocskát is tesznek majd a kosarába. Hát ülnek, beszélgetnek a búbos enyhében. Várják a szent éjfélt. János akkor elmegy Marcsával a templomba, az öreg meg otthon maradt házőrzőnek. Gyenge már a lába. Máskor is úgy volt. De az öreg sose feküdt le, míg a fiatalok meg nem tértek. Elővette a Szent Bibliát, meg az ókuláját. Olvasott addig. Még tavaly is olvasott. De bizony már nem olvas ő többet. Húsvétkor, ahogy olvasott volna a Szent Könyvből, azt tapasztalta, hogy elgyöngült az okulája. Nem fogta már a bötőt úgy, mint azelőtt. Akármilyen messzire is tartotta a könyvet, nem fogta.
Hallod-e, János? Én már az éjjel nem olvashatok. Az idő még csak 9. Ugyan vedd elő azt a szent könyvet, olvasd nekem belőle. Én is hadd részesüljek az angyalok éjszakájának ájtatosságában.
A csordás előveszi a ládából a Bibliát szép tiszteletesen. Újat nyálaz, torkot köszörül, levelezget a könyvben.
Hol olvassak?
Az öreg rábökött az egyik lapnak a felső részére.
Itt te, itt olvasd.
De az a hely épp a befejező sora volt Máté evangéliumának. A csordás mégis hát olvasta.
Véletek vagyok minden nap a világ végezetéig.
Nincs tovább.
Hát olvasd akárhol,
mondja az apja.
Szent igékezek, akárhol szánt is a szemed belé.
János megint fordított egy néhány levelet. Előre, hátra. Azt a helyet kereste, amelyik Urunk születéséről szól. Nem találta. Végre is belekezdett. 10 esztendeje nem olvasott már könyvből, hát meg-megnyek lett a szóban. A pontoknál nem szünetelt, mintha ott se volnának. Mondat közepén meg leeresztette a hangot, mintha ott volna a pont. Botladozott, erőltette a szemét, nyelt is olykor, mintha csak azért kellene várniuk a következő szóra. De hát azért megértették. Krisztus Urunk megjelent a halála után 2 tanítványának, Emmauszba menet. Megértették. Az Emmausz szóval azonban igen megbajlódott János.
Emmenász, Emmeneusz, Ennemusz, Emma.
Neki-neki igyekezett, mint a dongó az ablaknak, de sehogy sem jutott ki belőle. Hát végre is más helyre fordított. De megint csak Jézus jelenéséről regélt ott is a könyv, ahogy Tamásnak megjelenik és mondja. Boldogok, akik nem láttak, mégis hisznek. János már akkor annyira kivörösödött, megizzadt, hogy becsukta a könyvet, félretolta.
Mégiscsak boldogabbak voltak azok,
sóhajtotta a pipáját ismét fölvéve.
Boldogabbak voltak, akik látták.
Az asszony is sóhajtott.
Miért nem is éltünk mink is akkor? Azok a Krisztus feszítők láthatták, mink nem láthatjuk.
Én csak azt nem értem,
dünnyögött a pipa mellett az öreg is,
hogy hogyan nem ismerte meg az a 2 tanítvány.
Sötét volt már akkor,
vélte János. Az öreg legyintett.
A szaváról is megösmerhették volna. Én még a csizmája kopogásáról is megösmerem, aki erre jár.
De hiszen azok mezítláb jártak, édesapám.
Az öreg a fejét rázogatta.
Hogy Jézus Urunkat meg nem ismerték. 1000 ember közt is egyszerre megtalálná a szemem.
Szélvihar kerekedett künn, hogy szinte döngette az ablakot is. Csordásig meggondolkodtak, hogy mégsem mennek el az éjféli misére. Hát az asszony 1-2 nyaláb venyigét tolt még a búbosba, elénekelték együtt a csodapásztorok énekét, a szótagoknak illő megkanyargatásával és szóvégeknek ájtatos elnyújtásával, aztán lefeküdtek. Éjfél tájt megébredt az asszony, rázza az urát.
Jaj, ember, jaj, beigen gyönyörületes gyönyörűt álmodtam.
Hagyj aludnom,
rebegi János.
Épp Szent Tamás apostol beszél velem.
Én is,
mondja az asszony.
Éppen a Szent Apostolt láttam én is. Nekem is szólott. Azt mondta, hogy holnap meglátjátok Jézust, mivel hogy ez a szívetek kívánsága. Isten bizony így mondta.
Éppen ezt mondta nekem is,
csodálkozott elkarikásodott szemmel János. Tanakodtak, hogy felköltsék-e az öreget. Elmondják-e neki is? Hát az öreg csak megszólalt az ágyban a súba alól.
No, gyerekek, olyan szépet álmodtam, ami nőtt még soha.
Ő is Szent Tamással álmodott.
Krisztus Urunk izeni,
mondta a Szent Apostol,
hogy holnap látod is, beszélhetsz is vele, András, mivel hogy ez a kívánsága a szívednek.
Sokáig nem jött aztán álom a szemökre. Reggel, hogy virradt, az asszony a konyhára öltözött, fehér kötényt kötött maga elé.
álom bolondság,
mondta magában, s felment a kastélyba. Jánosnak is kihűlt az álom a fejéből, nem is gondolt már rá, mikor etetésre ballagott. Csak az öreg András kelt reggel hosszas eltűnődéssel.
Nem álmodtam én még ilyet soha. Bizony még valami csodát látok vénségemre ez mái szép ünnepnapon.
Kirézett az ablakon. A szél már elszűnt, csak a hosszúkás hófuvatok fehérlettek. A mindenes a nyakát összehúzva vitte két vörös kezében a két bádogvedret a kútra. András leakasztotta az ágyfejről a szentolvasót, szemelgette ájtatos seppegéssel, öreg szívének örvendező, várakozó hullámzásával. Úgy 8 óra tájt benyit az urasági konyhába a nagyságos asszony is. Rendelkezik, miből, mit, hogyan főzzenek, süssenek.
Maga meg, Marcsa, jöjjön be, takarítson a karácsonyfa körül. Legalább lát is valami szépet. A doktorfiam hozott nekem Pestről ajándékot, amiért még nem látott a maga falusi szeme.
Belépnek a szobába. A nagyságos asszony a falra mutat. Hát Marcsa szinte megrogyik. Akkora szép életnyi valóságú Jézus kép virít a falon, hogy szinte mozdul onnan. Marcsa összecsapta a kezét, a lába megcsuklott, téldre esett.
Ó Istenem, Istenem!
Rebegte elnedvesülő öröm szemmel.
Nagyságos asszonyom, engedje meg, hogy az uram is lássa, meg apám uram is, mert megálmodtuk mindezt a képet az éjjel, mind a hárman egyazon órában megálmodtuk.
És elmondja az álmukat. A nagyságos asszony csodálkozik, de sehogy nem engedheti, hogy a két csodás belépjen a szobába. Meg ha azok, hát a többi béres is.
Patkós az ura csizmája,
mondta a fejét rázva.
Az apósodé is, minden lépésük belé nyomódik a padlóba.
Könyörög az asszony, hogy legalább az ura. Mezitláb is bejön az ő ura, csak engedje meg, legalább az urának engedje meg. Hát úgy megengedte végre a nagyságos asszony, annak az egynek. Újságolják aztán otthon az ebédnél az öreg apónak, hogy hát ők már csak ugyan meglátták Jézus urunkat. Mert olyan életigazándi ábrázolat a, mintha nem is rámában állna Krisztus urunk, hanem tükörben látszódna elevenen. Szinte pillog a szeme is. Az öreg elszomorodott.
Uram Istenem, 14-szer hordoztam a búcsú keresztet. Persejbe húsvétkor ezüst forintot adtam. Az új harangon akkor átemeltem az állomáson, hogy még 2 hétig fájt utánnal 2 inam, meg a derekam. Senkit meg nem bicskáztam még búcsúkor se, még varró bálintot se, amikor kiszabadultam a fogságból. Pedig az 6 évig várt a bicskámra, annak utána, hogy ő is kiszabadult. Ha más valakire keni, hogy azt törte fel a zsidó kamaráját, bizony nem jut elevenen Amerikába. De én nem bántottam. Szent parancsolatból nem bántottam, hogy a gonoszságot ne viszonozzam gonoszsággal.
Így buslakodott lógó fejjel az öreg, hogy azok kettejének teljesült az álmuk, csak az övé nem. Elmondták neki apróra, hogy ilyen meg ilyen, de mégiscsak más, ha magunk szemével látjuk. Az asszony mindjárt ebéd után ellúdult a szomszédokba, hogy elregélje a csodát. János az istálóba ballogott át, hogy heverjen egyet az éjszakai álmatlanság után.
Az öreg magára maradt. Amint ott búslakodik a búbos patkáján, egyszer csak hallja, hogy valami koldus miatyánkol az ajtó előtt.
Ejnye, ejnye.
Csóvál a fején az öreg.
Hát ez még Szent Karácsony ünnepén is. És nem is Kecüli Ambrus, nem. Ez nem a mi falunk béli kódusunk.
Kinéz. Hát egy rövidre nyír, tüskés fehér szakállú idegen vén kódus reszket a hóban, mondja kék ajakkal a miatyánkot. Rongyos bekecs rajta, szőre hagyott süveg a kezében, nyűt vászontarisznya az oldalán, de lapos.
Gyere be!
Int a fejével András.
Hát te ezen a szent ünnepen is?
Az asztal meg volt még terítve. Oda ültette. Adott neki az ételmaradékból egy szelet fehér pecsenyét, kalácsot is. Még egy pohár bort is töltött neki a maga poharába.
Egyél, igyá, melegedj!
Már előbb meglátta, hogy a koldus lábán szakadozott a bocskor, de olyan szakadozott, hogy a bal lába fejének a mesztelenje is kivöröslik. Mindjárt arra gondolt, hogy odaadja neki az avult csizmáját. Elég ő neki már az, amelyik a lábán van, elég holtáig. 84 esztendős ember nem nyű már el egy csizmánál többet. Nem is szól, csak tipeg a kamrába. Ott lesz valahol az a csizma. Foltos az igaz, és a boka belső részén a folt is lefeslett, de hát a bocskornál mégiscsak sokkal jobb, különb ilyen télidőben. A kamra sötét már, mécset kell gyújtania. Meg is találja végre a csizmát egy szegen, egy csomó rossz borjú kötél alatt. Letörli róla penészt, viszi örömmel a szobába. A koldusnak azonban hűlt helyeim már.
Elnye, hogy elment.
Dünnyög az öreg.
Azt sem mondta, Isten áldásával.
Szemlélődik is egyben, hogy hátha, de nem hiányzik az asztalról semmi. Még a dohányzacskója is azon mód ott hever, ahogy letette, míg az ételt rakta. Csak a pipáját nem látja mellette. Ezen meg is hökken. Elkomolyodva pislog. De csak hamar eszébe jut, hogy a kamrában tette le a pipát a korpászsákra. 6 csomó dohány is rejlik a szobában, a pad alatt, szélről, azt is megnézi. Ott van mind a 6.
Nem járhat messze.
Tűnődik aztán az öreg.
Utána viszem a csizmát. A harmadik szomszédba se juthatott el még.
Felölti a szűrét. Totyog a csizmával a hóban a falu belseje felé. Fülel, hogy merre ugatnak a kutyák. De a kutyák hallgatnak. Az utcán csak egy kis prémkabátos, prémsapkás fiút lát, amint neki szalad a jégnek, s mindjárt el is vágódik rajta, mintha bottal kapták volna el a lábát. Várja az öreg, hogy fel kell. De nem kell fel a fiúcska.
Elnye, elnye.
Nézi, hát fekszik a fiúcska, mint a holt. Fehér az arca, szőke a haja. Úri fiú forma, noha kopottas a nyakán a prémecske. Hümmög az öreg.
Kinek a fia lehet? Sose láttam én ezt a gyereket. No, vagy a lába tört el, vagy a feje szakadt be, hogy hanyatt esett. Ki fia lehet? Vendéggyerek talán a kántoréknál, vagy a szűcséknél? Vagy hogy valamelyik zsidóé volna?
Vállára veti a csizmát, és felveszi a gyereket a két karjába, pedig hát nehézke ő neki, van már vagy 8 éves. Nézi, nincs benne élet, csak lóg annak keze lába. Viszi a zsidóboltba.
A maguké ez a kis kölyök? Itt esett el a jégen.
Zsidóék nem vállalják, nem ismerik. Kocsmás Varga jön szemben, az sem ismeri. Kupori kisné jön a lányával, azok sem ismerik.
Elviszem a községházára.
Gondolja András.
Majd onnan aztán a kisbíró hazaviszi.
A községháza ajtaja azonban be van zárva.
Hát akkor a jegyző úrnak szólok.
Vélekedik az öreg. Kikapcsolja a szűrét a nyakán, leereszti a folyosó téglájára. A közepébe helyezi a fiúcskát, betakarja, úgy tipeg át a havas udvaron be a jegyzőjékhez. Muzsika szó zengott, vendégségbe zsögott bent. Fiatalok táncolnak. Egy kövér kisasszonynak szinte az ajtó üvegéhez csapódik a hajafonata, ahogy kibomlott. András csak az ajtóban áll meg, zörget tiszteletesen. Mentegetőzik, hogy nem hivatalos ügyben zavarja a jegyző urat. Kijön aztán a jegyző, hogy megtekintse a fiúcskát. Mondja, hogy az orvoshoz küldi, ha nem tudható, hogy melyik házba való. A szűr azon mód ott a folyosón, bontja az öreg. Hát a fiúcska nincsen benne.
Hál' Istennek!
Mondja vígan a jegyző.
Semmi baja, ha hazament.
No, furcsa.
Tűnődött hazatérőben az öreg.
Pedig hát úgy letyegett a lábacskája.
Amint így haladoz le, hogy Varó Bálint jön vele szemben. 40 esztendeje nem látta, mégis egyszerre megismerte. Nagy nehéz fejéről, lassú járásáról már 100 lépésnyire megismerte a homályban. Hazatért hát vénségére Amerikából, fiához, leányához, hogy abban a házban halljon meg, ahol született. Megáll, ahogy összeérnek.
Hallod-e Bálint?
Mondja neki olyan hangon, mintha teljes életükben beszédes barátok voltak volna.
Nem láttál-e az úton egy úri formájú fiúcskát? Sánta bizonyosan.
Bálint megáll, néz, mintha mellbe ütötte volna a szó. Nagyot vétett ő András ellen, még mikor fiatalok voltak. Egy lányt szerettek. 4 hetet ült András ő miatta a gyanúban, míg végre ő került a helyébe. A 4 hét folyamán menyasszonyát vesztette András, rút hírbe keveredett, a szülői bújtak az emberi szemek elől. Ilyesmit nem lehet megbocsátani. 10-szer is meggyonta már Bálint az 55 év folyamán, hogy gonoszul megrontotta egy barátjának az életét. Hiába oldozta fel a pap, itthon is, Amerikában is, teher maradt a lelkén.
Nem láttam.
Felelte végre, mintha álmában beszélne.
No, furcsa.
Csóvált a fején András.
Eltörött a lába, vagy hogy elbicsaklott.
És elmondta apróra, hogyan történt az ügy, mintha csak tegnap beszélt volna Bálinttal utoljára. Aztán a koldust is kérdezte, hogy nem találkozott-e vele Bálint. Fehér szakálú, rongyos, idegen az a koldus. Mikor aztán a végén András kezet is nyújtott, Bálint nem eresztette el a kezét.
Nem haragszol már, András?
Elfelejtettem én azt már, Bálint. Emberek vagyunk.
Hát gyere hozzám egy pohár borra. Elmondom neked Amerikát.
Szívesen, Bálint. De hallod-e? Inkább hónap, mert ezt a pár csizmát akárhogy is eljuttatom annak a kódusnak.
Valami jó érzés melegítette a mellét, ahogy hazafelé ballagott. Régen volt, talán rá is szolgált Ződi fiúkorában arra 4 hétre. No, vissza szűrújjában holnap Bálintnak egy csomót abból a jóféle dohányból. Csak akkor borult el megint a szeme, hogy hazaérkezett. Ott ültek már mind a ketten az asztalnál az övéi forralt bor mellett, és vidáman néztek rá.
Hát Kent, hol csavarog édesapám?
Akkor jut csak megint eszébe Andrásnak az álom. Miért, hogy ezeknek teljesült, ő neki meg nem? Nem ő nevelte a fiát is a maga kocsmátlan jámbor életére? Nem ő szoktatta a menyét is szelídséges nyelvre, mindennap való imádkozásokra? Elmondja aztán az asztalnál a fiának, menyének, hogy hol járt, mit mivelt, s hogy Varró Bálinttal is találkozott.
An nem lehet.
Rázta a fejét erősen a fia.
Hiszen ammán meghót, rég ideje, hogy meghót.
Dehogy hót, hiszen mondom, hogy beszéltem vele, kezet is fogtam vele.
No hát akkor már jártában is álmodik Kent, mert avval nem beszélhetett. 10 esztendeje is van, hogy meghót. A fiának haza is hozták a ládáját, szűrét, tarisznyáját, 153 dollárját. Mondtam is akkor Kennek, csak hogy elfeledte.
Az öreg sehogy sem fogadta el a beszédet, de hát nem szokott ellenkezni, ha valaki Isten útjával bizonykodott. Hát másra fordult aztán a szó, arra, hogy a nagyságos asszony a templomnak ajándékozza majd a képet, és hát akkor az öreg is megláthatja. Az öreg csak pipált, rázogatta nagy búsan a fejét, nem így ígérte neki a szent apostol. Mára ígérte az, a mai szent ünnepre. De lehet, hogy teljesült is volna a szent ígéret, teljesült volna valamiként ségesképpen, ha nem hagyja el a házat. No, a tarka kutya ugassa meg azt a kódust, az az oka. Még lefektében is ezen sóhajtozott az imádkozása után.
Ó, uram, megígérted. Nekik teljesült, nékem nem teljesült.
Erre, mintha megnyílt volna a fal, csak ott áll előtte rengő, szép, aranyló fényességben a panaszlott megváltó.
Ó, balgatag ember!
Így szólt szemrehányón.
Mit csodálkozol te azon, hogy némelyek nem ismernek meg engem? Megmondottam, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. S ti látván láttok, de meg nem ismertek. Lám te is, 3-szor is láttál ma engem, mégsem ismertél meg. Pedig hát első jelenésemben meg is vendégeltél. Második jelenésemben meg is hordoztál, szűröddel betakartál. Harmadik megjelenésemben a kezemet szorítottad a magad kezébe. Szorítottad ellenségednek megbocsátó szívvel, miként én rendeltem a hegyen. És ha te mégsem tudtad, hogy én ki vagyok, hogyan ösmernének meg azok, akik senkin nem könyörülnek, senkin nem segítenek, és az ellenük vétőnek meg nem bocsátanak?
Az öreg boldogan ébredt másnap. Mégis hát a fejét csóvágatva görgedeztek a könnyei.
Ó, Istenem, Istenem! És én még meg is gyanúsítottam, hogy a pipám nem volt a helyén.
Thank you.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Török Szent Miklósi Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Általános Iskola Óvoda Iskola Rádiós műsorát hallhatták, amelyben Gárdonyi Géza Csordásék Karácsonya című novelláját a gimnázium tanárai Igrici Klára Róza, Csőkéné Felsőbényi Andrea, Luca Brigitta, Ország László, Kiszely Márton, Molnár Csaba és Buckó Erika Mária, valamint Bordás Péter atya olvasták fel. Nevükben is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. december 23-ai adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel az ajándékozás öröméről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió kedves hallgatóit a Miskolci stúdióból a Diósgyőri Egyházközség csoportjával. Itt vagyunk karácsony hevében, és a mai témánk így az ünneppel kapcsolatban az ajándékozás, a mások felé való odafordulás, meglepetések, ami a karácsonynak a varázsa egy kicsit, már egészen pici gyermekkortól, hiszen a gyerekek, amíg ennek a varázsában élnek, ugye hihetetlenül tudnak várakozni, vágyakozni az ajándékozásra, sajnos talán még sokszor túl erre is tevődik ugye a hangsúly. Aztán felnőttként is szerintem nem változik meg senkinek a lelke ilyen téren, mert felnőttek is ilyenkor azért úgy várják, vagy vágynak arra, hogy valamit ők is kapjanak az ünnepen, hogy valaki meglepje őket, vagy örömet okozzon nekik, ahogy erről a múlt heti műsorban is beszéltünk. És hát nyilván ezek a dolgok nem változnak meg bennünk. Na de mit is jelent az ajándékozás? A Bibliában vajon találkozunk-e ezzel a kérdéssel, milyen tapasztalataink vannak, hogyan kellene helyesen ajándékozni úgy, hogy abból ne legyen túlzás, túlkapás, ne az ajándéknak az értékére, minőségére, vagy pénzbeli értékére tevődjön át a hangsúly, ne legyen ilyen dömping, hogy aztán milliókat, százezreket költünk, és akkor végül is semmi értelme. Hát ezek a mai műsornak a nagy kérdései. Először is akkor kérdezlek benneteket, hogy számotokra mit jelent az ajándékozás. Mondjuk, ha ti visszagondoltok, először induljunk nagyon távolról, a ti gyermekkorotokban, például karácsonyra.
Nálunk volt ajándékozás karácsonykor, de hát mondjuk én abban a szerencsétlen helyzetben vagyok, hogy nagyon nehezen kitalálható, hogy én minek örülök, úgy látom. Tehát így ritkán sikerült eltalálni azt, hogy minek örültem, úgyhogy ez nem volt mindig felhűtlen. De ezért mindig történt valami olyan karácsonykor, már úgy látszik akkor is a Jóisten kopogtatott nálam, csak én még nem engedtem be, hogy örömért. Most, főleg hát így az utóbbi jó pár évben egyre inkább eltolódott nálam ez, inkább, hogy én ajándékozok, tehát nekem az okoz örömet, ha én ajándékozok. És igyekszem mindig nem ilyen szabvány ajándékokat venni. Személyre szabottan próbálok mindenkinek egy kicsit kedvezni, vagy örömet okozni. A másik dolog, amit még kérdeztél, az érték nálam. Ez is nagyon sokáig, főleg amíg ebben nem gondoltam bele, én úgy gondolom, hogy túlkompenzáltam az ajándékokkal. Tehát így mindig nagyon eltolódott ez nálam, hogy nem néztem, hogy mi mennyibe kerül, csak én úgy gondoltam, hogy ennek ő biztosan örülni fog, aki éppen kapja azt az adott ajándékot, és lehet, hogy őt zavarban hoztam annak az értékével. Ez még sajnos ma is néha így van, de igyekszem ezen is dolgozni, hogy ezzel ne okozzak problémát másnak.
Egyébként lenne egy kérdésem. Ez tényleg probléma, mert hogy igazából én ebben sose gondolok bele. Mert ugyanígy vagyok, mint egy gyerekkoromban, hogy nekem könnyű volt örömet okozni, hogy igazából mindennek örültem, ami így volt. Nekem is nehéz kitalálni amúgy, hogy minek örülök. Ez nagyon érdekes, hogy pont a közeli családtagjaim nem, de valahogy olyan szeretettel tudják adni, hogy szerintem, hogy neked is, hogy akkor abban a pillanatban azért az eltörpül, de igazából ma már nekem is az ajándékozása fontos, és ugye sose nézem én se az értéket. Tehát most így, hogy Balázs atya ezt felolvasta, így elszégyeltem magam, mert engem például az abszolút nem azt, hogy nem érdekel, tehát nyilván nincsenek millióim, nem erről van szó, hanem hogyha meglátom, és tudom, hogy a másik örülne neki, akkor nem érdekel az, hogy mennyibe kerül, hanem örömet akarok szerezni, és megveszem neki. És hogy ez tényleg számít, mert akkor nagy baj van. Akkor most így belegondolva.
Nem, én kaptam olyan visszajelzést, amiből ezt következtettem, mert hogy
értem.
Annak okozott ez problémát feldolgozni, hogy most én mit várok ezért, hogy ő úgy érezte, hogy én ezért várok valamit, pedig ez nem így volt.
Van egy ilyen jelenség, amit én is tapasztalok, hogy nagyon sok ember az ajándékozást úgy éri meg, hogyha tőled kap egy közepes értékű ajándékot, ami nem is nagyon olcsó, de nem is a legdrágább, de már ugye a határeset, ami már így érzi az ember, hogy na hát azért ezért kellett fizetni biztos egy jó kis összeget, akkor úgy érzi a másik ember, hogy ő le van kötelezve is, hogy neked ezért tartozik valamivel, és ez egy olyan, nem egy pozitív érzés, hanem ezt látom, hogy mindenképpen vissza akarja neked adni, nem az ajándékot, hanem valamilyen más formában, és ez valami elcsúszott az ajándékozás terén, ezért is gondoltam, hogy egy kicsit erről beszélgessünk. Nem nagyon szeretjük mostanában elfogadni az önzetlen ajándékokat, sokszor meghallok már ilyeneket a szülőktől is, hogy ne vegyenek a gyereknek ajándékot, inkább adják oda neki a pénzt, és akkor ez is egy olyan érdekes dolog mostanában, nem tudom, hogy találkoztak ezzel a jelenséggel, vagy hogy látjátok.
De most, hogy így mondod, egyébként tényleg volt már ilyen, hogy előfordult olyan, hogy kollégámnak adtam valamit, amire szüksége volt, de kollegális viszonyban vagyunk, tehát hogy nem baráti van. De tudtam, hogy szüksége van rá, és adtam neki, és akkor nézett rám, és tudom, én ilyenkor már hogy szoktam reagálni, tehát most, hogy így felhoztad ezt így, én rögtön határozottan gondolom, hogy nem várok érte semmit, tudom, hogy szükséged volt rá, és szeretettel adom. És ezt így mindig tehát hogy el szoktam mondani, és most már értem akkor, hogy én erre szoktam így reagálni, csak ugye nekem nem tűnt úgy fel ez a... Tehát, hogy mi váltja ezt ki belőlem, nem figyeltem meg, csak hogy ez a reakció. Ez olyan érdekes, hogy én meg annyira szeretek adni, mert nekem az előző korábbi adásra visszatérve, hogy ugye az öröm forrása nekem például ez, meg az egyik szeretett nyelvem is az ajándékozás, és nekem ez fontos, hogy adhassak, mert ugye ezzel fejezem ki a szeretetemet. Ezzel is, de főként ezzel.
Főleg itt az a probléma, hogy nagyon nehezen tudjuk elfogadni az önzetlenséget. Tehát minden mögött valaki keres valamilyen okot. És nem biztos, hogy ez túl sok jóra vezet, sőt biztos, hogy nem. És én ezt megint csak oda tudnám visszavezetni, hogy a Jóistennel kinek milyen a kapcsolata. Tehát, hogyha én ezt a ráhagyatkozást el tudom fogadni, akkor valószínűleg sokkal hamarabb elérek arra a szintre, hogy én el tudom fogadni azt is, hogy más valamiért úgy gondolja, hogy én ezt megérdemlem. És úgy gondolom, hogy ebben nagy szerepe van a Jóistennek, hogy ő valamit intézett nekem onnan fentről.
Igen, meg kell egy egészséges önkép, egy egészséges önértékelés, hogy...
Hát ez nehéz. Hogy...
Igen, és
a mai világban nagyon nehéz.
Ez az, ami a családból jön, tehát szerintem, még ha nem is megyünk olyan messzire, hogy Isten kapcsolat, mert hogy azért ne várjunk túl sokat, ugye, mert a mai világban sajnos, hogy ez az, ami a legsérülékenyebb kapcsolat, sőt, ez a kapcsolat, ami nem is nagyon létezik igazából, csak azt gondolják sokan, vagy gondoljuk sokan, és hogy igazából a család, tehát, hogy milyen minta van a családban, hogy a szeretetet, amit ad, csak simán a szeretet maga. Mert hogy az is ajándék, vagy a másik ember, hogy ajándék az anyukám, az apukám, mindenki ajándék körülöttem, hogy ezt mennyire élik meg a családok szerintem, nem? Azért ez is számít valahol.
Hogy... Igen, hát amikor az ajándékozásról beszélünk, főleg így az ünnepek kapcsán, meg múlt héten beszéltünk a áldozatokról néhány szót, hogy azért ez sem természetes, hogy hálát adhatunk a családtagjainkért. Tehát ezt is be kell hoznunk az ajándékok közé. Vannak nekem ajándékba családtagjaim, rokonaim, szeretteim, akikért hálásnak kell lennem. És hát nyilván minden otthonról indul, az, hogy hogyan zajlott otthon egy ajándékozás, mire ment ki tulajdonképpen. És itt hoznék egy ilyen szokványos képet, ugye a családból, amikor az ajándékozás kvázi egy zsarolás. Ugye például, kisfiam, hogyha ezt vagy azt megcsinálod, akkor ezt vagy azt fogsz kapni érte. Ugye aztán a szomorúbb, amikor azt mondják, hogy na, hogyha leszel első áldozó, akkor majd kapsz egy szép aranyláncot, és akkor ilyet is hallottam már sokszor, hogy valamit megígérnek csak azért, hogy eljárjon a gyerek a felkészítőkre, és első áldozó legyen, és akkor beígérnek neki valami nagy ajándékot. Ugye? Tehát a motiváció, a helytelen motiváció, ugye, amire nagyon oda kell figyelni, hogy ne azért jutalmazzuk meg a gyereket, mert iskolába jár és tanul, mert az kötelessége, tehát azért nem jár ajándék, hanem ez a gyereknek a kötelessége, hogy iskolába járjon és tanuljon. Azért, hogy a házi feladatot megcsinálja, azért nem kell a gyereket megajándékozni, mert akkor elveszik belőle a kötelességtudat. Tehát meg kell értenie, meg kell tudni különböztetni a gyermekek nevelésében, ugye motiválásában az, hogy mikor adok neki ajándékot. Az én gyerekkoromban nem volt azért ilyen. Karácsonyra kaptunk ajándékot, meg a Mikulás hozott ajándékot, meg születésnapra, névnapra, de az, hogy állandóan télen, nyáron, tavasszal, ősszel, csak hogy befogja a gyerek a száját, meg ne sírjon, meg ne kiabáljon, és hogy jó jegyeket hozzál, meg jó legyen az iskolában, meg stb. És mindenre van valami ajándék. Elveszítette az ajándékozás ugye a varázsát.
De ez inkább jutalom, amit te mondasz, mert az ajándék az nekem egy különlegesebb dolog. Tehát, hogy az ajándék az ilyen különleges alkalom, tehát van valami varázsa, tehát amit mondtál, és ez jutalom, tehát állandóan jutalmazzák a gyereket már a semmiért is, azért is, ami kötelesség, meg amit ugye meg kell tennie. De ugye az ajándék az más szerint.
Igen, csak az a szomorú, hogy szerintem ez a kettő most már összemosódott, és erre most egy nagyon hülye buta példát fogok mondani, vagy talán csúnya, ugye a kutyák. Ugye, hogyha egy kutya megszokja, hogy állandóan kap jutalomfalatot, tudom, hogy nekünk is otthon van kutyánk, és ugye megszokta, hogy délután neki 4 órakor adják a jutalomfalatot, az minden nap kvázi követeli, és tudja, hogy akkor úgyis megkapja. És kicsit ma ilyen társadalomban élünk, hogy összemosodott a jutalom az ajándékkal, és úgy szinte rutinosan már dobjuk oda. És akkor ott vagyunk bajban mondjuk egy ünnepnél, hogy most akkor mi az ajándék, vagy mi a különbség a jutalom meg az ajándék között, és ez úgy összemosódott. Tehát ez nagyon érdekes dolog.
Azután száll le közénk csengő szóval a csoda. Behosonjak és megnézem, mi bújt meg a fa alatt. Megnyugodnék, viszont úgy a meglepetés
Ha a Bibliára térünk rá, egy kicsit az elején mondtam, hogy nézzük meg, hogy a Bibliában van-e szó az ajándékozásról, akkor például Az egyik ilyen történet, ugye a, hát mondjuk a paradicsom története, ugye amikor azt mondja a Biblia, hogy Isten ajándékba adja Ádámnak és Évának az édenkertet, hogy ott élhetik az életüket, hogy ajándék az a hely, az az élet, amit Istentől kapnak, és ezt játsszák el tulajdonképpen. Itt egy nagy felelősséget bíz rájuk az Isten, tehát az ajándékozással társíthatjuk a felelősségnek a fogalmát. Egy másik történet, ami szintén ott időrendi sorrendben ezután következik, Káin és Ábel. Ugye itt a történet úgy kezdődik, hogy Isten azt mondja, hogy adjatok ajándékot a föld terméséből, adjatok ajándékot a ti munkátoknak a terméséből. Nem azt mondta, hogy ilyen kötelező kvótát teljesítsetek azzal, hogy most ti hozzátok, beszolgáltatjátok nekem a tizedet, hanem azt mondja, hogy ajándékozzátok meg az Istent az áldozati adományokkal. Vagyis például ilyen ajándékozás, ugye az áldozattal is jár, valamiféle áldozattal is. Én visszaemlékszem az én gyerekkoromra, hogy mi volt az áldozat, az, hogy türelmesnek kellett lenni. Ki kellett várni egy ajándékot. Ma már szerintem ilyen nincs. Ez egy áldozat a szülőnek is, mert nyilván sajnálja a gyerekét, aki ott toporzékol, hogy na most persze könnyebb elhallgattatni az, hogy na gyerek is, fiam, vegyük meg, és akkor le van rázva a dolog, nem kell szenvedni. Meg a gyereknek is szenvedés, mert hát azért csak az jó néhány hét, meg hónap még a karácsony, de az igazi ajándékkal az áldozat is társul. És tényleg az az igazi ajándék, amit őszinte, tiszta áldozattal visznek az Úr elé, mert tudjuk, hogy az egyiket elfogadja, a másikat még nem fogadja el. Tehát nem lehet csak úgy odadobni valamit, ugye? Tehát nagyon érdekes. Na és akkor térjünk vissza ide a beszélgetéshez, így a szentírási kitérő után, hogy ti hogy látjátok ezt a két fogalmat, ugye a felelősség és az áldozat az ajándékozásban?
Ami foglalkoztat, és nem jó ideje, mert most jutottam el arra a szintre egy olyan 1-2 éve, hogy elgondolkodjak azon, hogy én mit tudok Istennek adni. Tehát, hogy én mit ajándékozhatok. Nyilván ugye semmit, mert mindent, mit van, amit nem kaptál, tehát igazából mindent kaptam. De ugye az időmet, ugye a szabad akaratommal, amivel rendelkezek, hogy az időmet tudom neki adni, illetve a jó cselekedeteimet, és hogy amit beszéltünk, hogy az ajándékok mivel járnak, tehát hogy ne csak úgy adjam az időt, ó, most úgy is van időm, azt hiszem, te prédikáltad pont ezt egyszer egy misén, igen, hogy ne csak úgy, hogy éppen időm van imádkozni, na és akkor leülök, hanem tényleg azokból, abból az időből, amit én nagyon értékesnek tartok saját magam számára, hogy azt igenis Istennek engedjem át. Illetve, hogy amit én szeretek tenni, a jó cselekedetek, hogy én érzem, hogy az nekem úgy jó út, tehát hogy az abban jó tudok lenni, hogy ott is nagyon fontos például nekem, hogy szeretettel tegyem és Istenért tegyem, hogy erre odafigyeljek, hogy ne önmagamért, ne azért, hogy utána engem ajándékozzanak meg a jó szóval, meg a dicséretekkel, hanem azt tényleg óvatosan Isten felé hárítva, de mindent Istennek tegyek meg. Tehát erre próbálok figyelni, hogy a jó cselekedeteim szeretettel, és csak is egyedül Istennek feleljek meg vele.
Igen, még egy érdekes idézetet akkor ide, ugye Krisztának a hozzászólásához a Szentírásból, ugye Máté evangéliumának a 23. fejezetéből, amikor Jézus mond ilyen példabeszédeket, ugye példázatokat, és egy ilyen gondolatot mond, hogy ti vakok, mi a nagyobb, az ajándék, vagy az oltár, amely megszenteli az ajándékot? Ezt képletesen mondja Jézus, mert ugye áttevődött a farizeusok életében a hangsúly a szándékról a külsőségre. És hát pont ez van ma is, hogy áttevődik az ünnepeknél a hangsúly a szándékról a külsőségre. Ugye ilyenkor adventben gyakran említem, hogy azért régen is a háborús időkben is volt karácsony, többször mondtam már a prédikációkban, hogy miért lehetett régen mondjuk a fronton karácsonyt ünnepelni. Miért lehetett régen a szegénységben, a mély szegénységben karácsonyt ünnepelni? Hát azért, mert nem a külső, hanem a belső dolgokra tevődött a hangsúly, és teljesen független volt az ünnep attól, hogy most van karácsonyfa, vagy nincs, vannak díszek, vagy nincsenek, ki van világítva a ház, vagy nincs. Persze senkinek nem volt kivilágítva, mert nem voltak még ilyen fényfűzérek, meg ekkora tonna számra ilyen, mint ami most van. De az ünnep az belül a szívekben megtörtént még kint a harctéren is, amikor a háborúban voltak, akkor is letörtek egy fenyőgalját, és ünnepeltek, vagy énekeltek, vagy imádkoztak, mert az ünnep az a szívükben volt. És Jézus, amikor ezt mondja, hogy mi nagyobb az ajándék, vagy az oltár, felhívja a figyelmet, az ajándékozásban egy újabb kifejezést hozunk ide most, a szándékra. Hogy lehet értékes, vagy kevésbé értékes az ajándék, a kérdés az, hogy hogyan adom. Milyen szándékkal. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy ezt megérezze az, akinek adom, hogy itt nem az ajándékon van a hangsúly, hanem azon, hogy ő ezt szeretettel hozta. És amit te mondtál, ugye, hogy az Isten felé is Tehát nem azon van a hangsúly, hogy én most bizonyítsak, vagy valamilyen nagy méreteket öltő dolgokat vigyek végig, hanem a szándékomon, hogy hogyan, milyen módon, milyen szándékkal, milyen lélekkel viszem azt az ajándékot, hogyan adom oda, és visszautalok Káin és Ábel történetére. Az egyik őszintén vitt, a másik sumákolt, ugye? Tehát vitt ő is, persze, mert valamit vitt, mert vinnie kellett, mert csak az Isten kérte, de a silányat, azt a maradékot, azt a ami nem oda való volt, a másik pedig tényleg őszintén vitte mindenét, a legszebbet, a legfrissebbet, a legjobbat, és az Isten azt fogadta el, ami a legszebb volt, amiben ugye ott van az áldozat, de a szándék ott van, hogy igen, lemondok sokszor arról, hogy most itt nagy dolgokat vigyek véghez, hanem a legjobb szándékomat teszem oda. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog a Caritas alapján, hogy mi a nagyobb, az ajándék, vagy az oltár, ami megszenteli az ajándékot. Hát nyilván itt az a nagyobb, ami ott van az ember szívében, ami nem látszik a csomagolásban, vagy nem nincs benne a tasakban, hanem ilyen rejtett ajándék. És ez én hiszek abban, hogy ez átmegy. Tehát amikor odaadok valakinek egy ajándékcsomagot, nem csak a csomagot, mint tárgyat adom oda, hanem ott átmegy az én szándékom is. És a másik mindig megérzi, hogy vajon én ezt most milyen lélekkel adtam ezt az ajándékot. Tehát ránéz, és már ugye a lelki csomagot is megkapja vele, tehát nem csak a testi csomagot, hanem a lelki csomagot is, hogy vajon ez hogy készült, milyen szándékkal érkezett, aki átadta az, hogy milyen formában adta át, tehát ez minden bizonnyal ezt érzi. És egy családon belül ezért fontos talán az, hogy mit üzen egy családanya, egy családapa a gyerekének, amikor megajándékozza, mert az a gyerek érezni fogja azt, hogy most na csak letudtuk a karácsonyt, és akkor vettünk neki valamit, vagy tényleg arra rákészült a család, rákészült a szülő, rákészültek szeretettel, és tényleg benne van a lélek. Tehát ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy abban az ajándékban legyen lélek, ne csak egy ilyen tárgy, vagy egy odadobott valami legyen.
Pont most lehet, hogy rúgok egy öngolt itt a műsor kellős közepén igazából, hogy akkor miért van mégis az, jó, tudjuk, hogy miért, mert ugye megválaszoltuk, hogy van, aki mégse érzi, mégis hátsó szándékot. Tehát igazából mindenki magából indul ki, mikor elfogad valamit. Vagy amikor kap valamit, mindenkinek meglátjuk az elfogadásán azt, hogy ő lelkileg hol tart.
Nekem az a baj, hogy én pont ott tartok még ebben a helyzetben, hogy engem még nagyon érzékenyen érint az, hogy reagálnak bizonyos dolgokra. Tehát nem csak az, hogyha én adom, mert én tényleg tiszta szívből adom, és nem várok érte semmit, de ez tényleg így van minden. Tehát én nem vagyok, mondom még egyszer, ilyen letudjuk az ajándékot típus, akkor inkább nem adok. Tehát sajnos volt ilyen is, és aki ezt nem értette meg, azt meg utólag is megkövettem, meg elmagyaráztam neki, hogy ne haragudjon, de én ezt úgy gondoltam abban az adott helyzetben, hogy ez nem lenne jó dolog, hogyha én akkor ajándékoznám őt meg, amikor nem úgy gondolom, hogy ez illendő lett volna. Viszont arra is nagyon érzékeny vagyok, amit te mondtál, hogy hogyan kapok ajándékot. És én még nem tartok ott, hogy ezt én ezt egy külön tudjam választani, hogy ő ez az a rész, ahol ő tart, engem még ez érint. Úgyhogy ebben még nekem úgy látszik, nagyon sokat kell fejlődnöm, de törekszem rá.
Hát mindannyiunknak kell mindenben ugye fejlődni, és ez nagyon fontos, de a legfontosabb talán az, hogy felismerjük, hogy az ajándéknak ugye soha nem a pénzbeli értéke a meghatározó, hanem a tényleg a lelki értéke, és olyan szép, hogyha ezt felismerjük, hogy tényleg minden ajándék ebben az életben, és ezt muszáj felismernünk, mert különben elszállunk, ugye akkor elszalad velünk a ló, hogyha ezt nem ismerjük fel, mert azt gondoljuk, hogy mi tudunk mindig jobbat produkálni, nagyobbat produkálni, akár még az Istennél is tudunk nagyobbat produkálni, mert olyan ajándékokat veszünk, hogy az hihetetlen, de nem tudunk, mert hogy minden ajándék, ami a mi életünkben van, az is minden ajándék, és mi azokból az ajándékokból adunk, amit mi is kaptunk, mert ez így van, és olyan gyönyörű idézett talán így a végére, ugye a Jakab levélből, ezt nagyon szeretem, és a görögkatolikus liturgiában is benne van, nálunk ez valahogy nem került bele, de ők gyakran éneklik, gyakran imádkozzák a szertartásban, ugye a Jakab levelének az első fejezetéből, hogy minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről a fényesség atyától származik, akinél nincs változás, sem árnyéka a változásnak. Hát ez egy olyan szép idézet, ami arra tanít bennünket, hogy a mi ajándékozásunkban se legyen változás, mert mi is mindent ajándékba kapunk, és hogyha az Isten nem változik meg, és ugyanúgy ajándékozza a kegyelmét újra és újra nekünk, ugyanazzal a szeretettel, ugyanazzal a reménységgel, ugyanazzal az irgalommal, akkor nekünk sem szabad megváltozni, és ahogy az műsor elején is mondtam, nem szabad átesnünk a ló túlsó oldalára, hogy elvárunk cserébe valamit, hogy lekötelezve érezzük magunkat, hogy törlesztenünk kell, vagy nem erről szól az ajándékozás, hanem az önzetlenségről. Arról, hogy mindent ajándékba kaptam, és nekem ezért meg kell tanulnom ingyen adni, és úgy örömmel elfogadni. Hát ez az igazi ajándékozás, hogy minden ajándék Istentől származik, amit én adok, azt is ajándékba kaptam igazából, és éppen ezért nem szabad megváltoznia az ajándékozó lelkületnek. Hát így készüljünk az ajándékozásra, és okozzunk örömet az őszinte ajándékokkal, és ne feledjük el, hogy amikor csomagoljuk, akkor szívünket, lelkünket is csomagoljuk az ajándékba, hogy az, aki ezt megkapja, átélhesse azt, hogy igen, jó egymást megajándékozni, jó egymást szeretni, jó az ajándékot elfogadni, mert minden ajándék Istentől van, akiben nincs változás. Nagyon-nagyon szép ünnepeket, karácsonyi napokat kívánunk a kedves rádióhallgatóknak, és ne feledjük el, hogy a legfőbb ajándék mindannyiunk számára Jézus születése, és ünnepeljük meg méltó módon, köszönjük meg ezt az ajándékot, ami Teremtő Istenünknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.